Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Több mint 1600 milliárd dolláros kiesést okozott Oroszország-Ukrajna elleni háborúja tavaly a világgazdaságban, egy német intézet becslése szerint. Kalkulációjuk alapján idén világszerte további 1000 milliárd dollár termelés kiesés várható. Hogy mi történt a gazdaságban és az energiapiacon az orosz támadás megindulása óta, és mire kell még készülnünk, erről beszélgetünk Németh Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjével, és Pásztor Szabolccsal, az alapítvány vezető kutatójával, aki Skype-on a dubai reptérről kapcsolódik be a műsorba. Köszönöm, hogy itt vannak.
Köszönjük.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Ezt a becslések szerinti 1600 milliárd dolláros kiesést tavaly pontosan mi okozta, Szabolcs?
Egészen különböző és gyakran merész kalkulációkat lehet látni az interneten akkor, amikor valaki megpróbál tájékozódni az európai háború által okozott károk felől Ukrajnában, illetve Ukrajnán kívül. És valóban az egyik német kutatóintézet egy 1600 milliárdos összeget mutatott ki a saját kutatásában. És hát nagyon-nagyon fontos tudni, hogy ennek sok építő kockája, ennek nagyon sok összetevője van. Ezeknél a számításoknál azt veszik figyelembe, hogy mekkorák a közvetlen károk, milyen veszteség érte például az agrárszektort, milyen veszteség érte a vállalati szektort, abból a szempontból, hogy nyilván nagyon sok helyen, nagyon sok esetben a villamos hálózat megsérült, milyen veszteségek érték például a szállítmányozás szektorát. Ezek a tanulmányok számba veszik még azt is, hogy milyen károk keletkeztek az épületekben, tehát az ingatlan szektorban. És hát ugye vannak olyan tényezők, amelyeket nem lehet rögtön közvetlenül számba venni, mert egyébként közvetetten jelentkeznek. Ez tulajdonképpen például ugye abból adódik, hogy nagyon sok fogyasztó esett ki a fogyasztásból, mind Ukrajnában, mind egyébként Oroszországban, mind pedig az Európai Unióban, és hát valóban tetemes a költsége, meg tetemes egyébként a kára az európai háborúnak. Már egyébként lebegtetnek azzal kapcsolatosan is számokat, hogy majd mennyibe kerül az újjáépítés, és ennek kapcsán például az jelent meg nem is olyan régen az Európai Bizottság olvasatában, hogy az 350 milliárd amerikai dollárra rúghat.
És hát az ellátási láncokban keletkezett probléma, a szankciók, az infláció emelkedése és az energiaárak megugrása is az egész világgazdaságra hatása volt. Hogyha az energiapiacot nézzük, akkor ott mi történt? Hiszen még az energetikai szankciók megjelenése előtt jóval megugrott például a gáz ára.
Igen, tulajdonképpen 2021-ben a koronavírus járvány lecsengésével és a gazdasági újranyitással már jelentkeztek problémák az energiapiacon. Ugyanis azt láthattuk, hogy 2020-ban gyakorlatilag bezárt a világ, jelentős gazdasági visszaesés volt, és amikor 2021-ben újranyitottak a gazdaságok, akkor hirtelen megugrott a kereslet nem csak az energiahordozók iránt, hanem különböző árucikkek, félkésztermékek iránt, de akár a logisztikában a konténerek esete is ugyanilyen volt. Egy felfokozott gazdasági hangulat volt már a válság előtt, különböző sokkok jellemezték a gazdaságot, és amikor azt vártuk, hogy ezek fokozatosan kisimulnak, csillapodnak, akkor egy újabb sok érte tulajdonképpen a gazdaságot, az orosz-ukrán háború.
A gázár az valamikor nyár végén, vagy nyáron tetőzött, és olyan december, november tájára pedig, mintha már a háború előtti szintre tért volna vissza. Most már mondhatjuk, hogy megnyugodott a gázár?
Itt tulajdonképpen a kereslet-kínálati viszonyokat érdemes figyelembe venni. A gáz esetében is van egy szezonalitás, amikor például az európai országok tartalékoltak a következő télre, akkor nyilván egy nagyon felfokozott kereslet volt, és igyekeztek az oroszon kívüli gázt megvásárolni, ami be is szűkítette a lehetőségeket. A következő időszakban viszont már az európai tartalékok rendelkezésre álltak, a piacok tulajdonképpen megnyugodtak, hiszen egy különösen enyhe téllel szembesültünk az idei évben, és ez azt is jelentette, hogy ezek a tartalékok sokkal lassabban apadtak, mint ahogy ez az előző években szokásos volt. Ezzel együtt is a szakértői becslések azt mondják, hogy a következő időszakban akár a gáz 6-7-8%-a is hiányozhat az európai piacról a következő télen, de ez megint rugalmasan változhat annak függvényében, hogy idén hogy apadnak le a tartalékok, az európai országoknak milyen módon sikerül pótolnia a fennmaradó gázmennyiséget, illetve az, hogy milyen szinten sikerül kiiktatni a gázt, akár a fűtésből, akár a gázmeghajtású erőművek működtetéséből.
Milyen válságkezelő lépéseket tettek az európai országok? Jellemző egy általános út, Pásztor Szabolcs.
Tulajdonképpen azt egyértelműen elmondhatjuk, hogy jóval komolyabban vállal szerepet az állam ebben a válságkezelésben, minden országban, mint egyébként a korábbi válságkezelésekben. Természetesen országok között vannak eltérések abban a tekintetben, hogy milyen programot céloznak meg, de például ugye azt már talán elfelejtettük, hogy az ársapka, mint olyan, azért nagyon gyakori volt különböző országokban, üzemanyagársapka is megjelent. Például itt nem lehet ugye minden esetet kiemelni, de Szlovénia esetét hagyd mondjam, hogy Szlovéniában egy olyan érdekes megoldás született, hogyha valaki az autópályán tankolt, akkor ott ugye nem volt ársapka az üzemanyagon, de az autópályán kívüli kutaknál viszont nyomottabb árat kaptak a fogyasztók. Tehát mindenütt voltak olyan jellegű megoldások, amelyek abban az irányba mutattak, hogy az államnak igenis szerepet kell vállalnia, el kell indítani egy olyan program sorozatot, amely képes ellensúlyozni a külső gazdasági hatásokat, és ezt azért is látták fontosnak, mert ugye a negatív gazdasági hatások azok döntő többségben kívülről érkeztek. Miről volt szó egészen pontosan? Megpróbáltak segíteni a legcsekélyebb jövedelmű fogyasztóknak célzott támogatásokkal. Nagyon-nagyon sok helyen indítottak, meg indítanak újraiparosítási programot. Összességében majdnem mindenütt elengedték a költségvetésnek a hiányát, és most ugye már nem is emlegetjük az akkori Maastrichti 3%-os GDP arányos költségvetési hiányt. Tehát a fő cél a recesszió elkerülése volt, a fogyasztók megvédése a külső gazdasági hatásoktól, a külső sokkoktól, és hát ez tulajdonképpen ugye abban öltött testet, hogy magában véve az állam szerepe növekedett.
Most Németh Viktóriához fordulok, és mit tett Európa az energiaválság feloldására? Aki csak tudott, elkezdett Oroszország helyett más gázbeszállítót keresni?
A tavalyi év az még speciális volt, hiszen az év elején, illetve az év első felében még az európai országok ugyanúgy szereztek be gázt Oroszországtól, mint ahogy ez a korábbi években szokásos volt, és ez is segíthette az előző évet. Idén inkább az jelenthet problémát, hogy a források nagy részét már ki kell váltani az európai közös irányelveknek megfelelően. Ez okozhat majd feszültségeket a következő télen, illetve ez tükröződhet majd az árakban, hogyha a következő időszakban, amikor újra a térre készülnek az európai országok, megint csak megugrik.
Akkor nincs honnan kiváltani az orosz gázt?
Norvégia, az Egyesült Államok és több ország is azok közé tartozott, ahonnan Európa lényegesen több gázt vásárolt, mint a korábbi években. Illetve voltak olyan intézkedések, amelyek rövidtávúak voltak. Az európai országok igyekeztek visszafogni a fogyasztást, mint gáz, mint energia tekintetében. Továbbá a korábban bezárt szénerőművek újranyitása, vagy a kapacitás növelése is hasonló intézkedések köréhez tartozott, amit alapvetően az európai országok nem szeretnének örökre fenntartani, hiszen a klímasemlegesség, illetve a zéró kibocsátási célokkal ezek ellentétesek, de átmenetileg elfogadták akár Németországban is, ahol a kormányban van akár egy zöld párt. Belementek olyan kompromisszumba, hogy még továbbra is használnak szénalapú erőműveket, illetve Németország, aki szintén nagyon erősen ellenzi az atomerőműveket, itt is az erőművek élettartamának meghosszabbítását láthattuk, de számos európai ország, akik eddig inkább bezárták az atomerőműveket, igyekeztek leépíteni ezeket a kapacitásokat, most újra gondolták ezt a típusú politikájukat.
Nézzük meg még az üzemanyagpiacot. Ugye az egyik legfontosabb szankció, amit Oroszország ellen elfogadtak, az olajembargó volt. Ugye ennek az első része december 5-én, a második része február 5-én élesedett. Ugye először az orosz nyersolaj tengeri importját tiltották meg az uniós tagállamoknak, majd az orosz olajtermék importot, például az orosz dízel behozatalát. Gyakorlatilag ugyanaz játszódott le az üzemanyagoknál is, mint a gázpiacon?
Kissé eltérőbbek voltak a folyamatok. adatok. Nagyon más az, hogy egy európai ország például rendelkezik-e kikötővel, vagy pedig szárazföldi, mint ahogy Kelet-Közép-Európa, nem csak hazánk, hanem Szlovákia, Csehország, de Ausztriát is érinti ez a probléma. Sokkal másabbak a lehetőségei. Másik kérdés az az, hogy milyen forrásból lehet beszerezni. Itt is ugyanazt láttuk, mint a gáz esetében, hogy igen, változatossá vált, hogy melyik ország honnan és milyen mennyiségben tud beszerezni kőolajat. Közép-Európa, ami a kivételt jelenti, hogy itt továbbra is érkezhet a csővezetéken keresztül Oroszországból kőolaj. Viszont a finomított termékek miatt már itt is felmerül annak a lehetősége, hogy már keverni kell az Oroszországból származó kőolajat, akár a nyugati típusú, akár más típusú kőolajtermékekkel. Itt ugye már felmerül megint egy árazással kapcsolatos kérdés, hiszen az orosz kőolaj ára jóval nyomottabb, mint bármilyen más kőolajterméké a világban, és ez nyilvánvalóan kihat az üzemanyagárakra is, mind Magyarországon, mind Európában.
Pásztor Szabolcshoz fordulok. Magyarország hogyan reagált a válságra? Mi a kormány válságkezelésének az alapja?
A magyar gazdaság politika, a magyar válaszok, a magyar reakciók a szankciós környezetre mutatnak sok hasonlóságot más nyugat-európai országok válaszaival, de vannak természetesen erős magyar sajátosságok is a rendszerben. Ezek pedig ugye a magyar gazdaságszerkezetet, a magyar jövedelmi viszonyokat, a társadalmi struktúrákat veszik figyelembe. Ugye, hogyha talán egyet szeretnénk mondani, ami különösen nagy port kavart fel a gazdasági sajtóban, ugye az az ársapka, meg a különböző áraknak a rögzítése.
Igen, sokan vitatják azt, hogy sikeres, vagy jó intézkedés volt-e, segítette lejjebb tornászni az árakat, vagy éppen ellentétes volt. Sokan azt mondják, hogy ugye éppen emiatt emelkedtek még inkább az árak Magyarországon.
Igen, így van egészen pontosan. Na most azok, akik vitatják ezt, azok jó, hogyha azt például észben tartják, hogy 1970 elején Richard Nixon elnök életbe léptetett különböző ársapkákat, és hát azóta is zajlik a vita arról, hogy azoknak volt-e éppenséggel eredménye, vagy éppenséggel ellentétes hatást fejtett ki. Tehát akik különböző állásponton vannak, azok még hosszú-hosszú évekre felszerelkezhetnek munícióval például annak a vita kapcsán. Na most ugye látni kell azt, hogy ugye az 1970-es évek Amerikája, illetve a 2020-as évek Magyarországa között ársapka tekintetében vannak azonosságok. Mind a két esetben az volt a cél, hogy a legszerényebb jövedelmű társadalmi csoportoknak valahogyan, valamilyen formában segítsen az állam, segítsen a kormányzat. Akkor az amerikai gazdaságpolitika is, most pedig a magyar gazdaságpolitika azt mondta, hogy árak szabályozása, árak csökkentése, árak mérséklése, ez az az idéglenes megoldás, amely ebben segíthet. És akkor is, illetve most is ugye mindig arról szól tulajdonképpen a döntés, hogy meddig tartható fenn, meddig hoz előnyt az ársapka, és mikor van már nagyobb társadalmi hatása, nagyobb társadalmi költsége. Én azt gondolom, hogy nyilván a kormányzat is látja ezt az élénk vitát az ársapka kapcsán, és éppen az utóbbi napokban hallhattunk megint újdonságot ebben a tekintetben. Hát erősen kifejezésre jutatta a kormányzat, és a fogyasztóknak meleg szívvel ajánlotta azt az információt, hogy az ársapka az addig marad, amíg az infláció nem áll csökkenő pályára, és hát ugye ha megnézzük a kormányzati, meg egyébként a jegybanki kommunikációt, akkor az már ugye arról szól, hogy 2023 második felében mérséklődhet az infláció. Aki a gazdasági sajtót figyeli, az már talán kívülről fújhatja, hogy az utolsó hónapokban pedig ugye egyszámjegyű lehet az infláció. De most ennek tükrében azért gyanítható, hogy úgymond, tehát hogy történelmi léptéket tekintve idéglenes megoldás lesz, vagy marad ez az ársapka.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Németh Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, és Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatója, akikkel az egy éve tartó orosz-ukrán háború gazdasági következményeiről beszélgetünk. Mennyire állja a sarat a magyar gazdaság? Ugye a tavalyi negyed évben már technikai recesszióról beszélhettünk, tehát két egymást követő negyedévben csökkent a bruttó hazai termék, és 2022-ben a GDP 4,6%-kal növekedett, ami azért alulmúlta a várakozásokat, ugyanakkor még mindig jobb volt, mint az uniós átlag.
Igen, hát ugye, ha röviden szeretnénk válaszolni, akkor a klasszikust idézhetjük, hogy az egyik szemünk sír a másik nevet. Ugye azért sírhat a szemünk, mert is lépjünk vissza egy picit az időben. 2021-ben 7,1%-os volt a GDP növekedés, 2022-ben már csak, de hát ugye nyilván máshol ez kimondottan kiugró adat lenne, 4,6%, és hát 2023-ra hát 1,5%-ot vár a kormányzat, az Európai Bizottság borulátóbb, 1% alatti, esetleg 1% alatti növekedést. Az IMF viszont kedvezőbb képben látja a magyar gazdaságot, mert ott 1,8% jelenik meg a különböző elemzésekben. Ugye azt lehet egyébként látni, hogy egy picit kifulladt a magyar gazdasági növekedés az előző évekkel való összehasonlításban. Ennek döntő oka a külső gazdasági körülmények változásában keresendő. Láthatjuk egyértelműen azt, hogy különböző kereslet és egyébként néha kínálat ösztönző programokkal a kormányzat igyekszik lendületben tartani a gazdaságot, és hát tulajdonképpen a gazdaságpolitika egyik alap eleme vagy alaptétele az, hogy mindenféleképpen el kell kerülni a recessziót, és például ennek az egyik fő építőkockája az lehet, hogy a munkaerőpiac az kimondottan feszes és rugalmas. Ugye Magyarországon rekord magasan áll a foglalkoztatottak száma, és rekord alacsonyan áll a munkanélküliek száma, ez bizakodásra ad okot. Na de akkor sietve mondjunk olyan tényezőt is, ami azért nem ad okot bizakodásra, és ez pedig az energiaszámla, az energiaköltségek növekedése, éppen úgy, mint ahogyan nagyon sok Európai Uniós országban, Magyarországon is, romlott a külkereskedelem cserearány mutatóinak tulajdonképpen mindegyike. Ez ugye azt jelenti, hogy az exportunk az kevésbé versenyképes. Ez nyilván megjelenik például a folyófizetési mérleg hiányában is, amely ugye egyébként elszaladt 2022-ben.
És ugye, ahogy Viktória is említette, a gázárak elszállása továbbra is benne van a pakliban. Nyárra lehet ez ismét esedékes, hogyha ez beüt, akkor ismét nyáron ugrik meg a gázára?
Igen, valószínűleg ebben az időszakban már magasabb lesz a gáz megavatórenkénti ára a piacon. Ugyanakkor az elemzők nem számítanak arra, hogy a tavalyi évhez hasonló kiugrással kelljen számolni. Nyilván mindig vannak kockázatok, és a jelenlegi időszakban igen bizonytalanok az előrejelzések, de alapvetően az idei év kapcsán optimistábbak az előrejelzők.
Segíthet ebben az uniós gázársapka is?
Tulajdonképpen az Európai Uniónak teljes egészében át kellett állnia. Ez egy hosszabb folyamat, hiszen a legnagyobb gázbeszállítója Oroszország az, akiről le kellett válnia. A gáznak körülbelül 40%-át kellett pótolnia más forrásból, illetve bizonyos mennyiségű gáz még mind a mai napig érkezik Oroszországból. Viszont ez egy hatalmas léptékű változás. Ugye itt fontos lehet az, hogy milyen LNG kapacitások vannak, mennyi LNG érkezik az európai országokba. Itt a becslések azt mutatják, hogy még néhány év betelik, míg kiépülnek azok a kikötők, illetve azok az LNG fogadására alkalmas kapacitások, amelyek pótolni tudják azt a mennyiséget, amit az Oroszországból kieső gáz mennyisége okoz.
Hogyha ásapkáról egyébként, tehát szankciós ásapkáról, meg önmagában szankciókról van szó, akkor érdemes azt észbe tartani, hogy a közgazdaságtanban van egy úgynevezett nagyon rövid táv. Ezen a rövid távon a termelési tényezők egyáltalán nem változtathatók meg, mert kialakult struktúrák vannak, szerződések vannak. Van egy úgynevezett középtáv, van egy hosszú táv. Középtávon több termelési tényező változtatható, hosszú távon meg egyébként úgymond a vállalat, hogyha mondjuk vállalatról beszélünk, profilja is megváltozhat. És hogy azért nehéz értékelni a szankciókat, ásapkákat rövid távon, mert tulajdonképpen egy merev struktúra azonnali hirtelen megváltoztatásáról van szó, ahol hirtelen jönnek alternatív megoldások, vannak kvázi adataink arra vonatkozóan, hogy mit, hogyan és miként lehetett kiváltani, de ahhoz, hogy tiszta képet lássunk, azért még viszonylag hosszú időre van szükségünk.
Mi várható az olajpiacon? Lehetnek még ott is nehézségek?
Igen, alapvetően itt is azt látjuk, hogy egy nagy átálláson ment keresztül Európa. Ez az eset kicsit talán könnyebb volt, mint a gáz, mivel körülbelül a kőolajnak a negyede érkezett Oroszországból, illetve azok az országok, amelyek leginkább ráutaltak a csővezetékes szállítás miatt az orosz kőolajra, továbbra is szállíthatják azt. Viszont a feldolgozott kőolajtermékek esetében előállhat probléma, hiszen Európa a világon a legnagyobb fogyasztója ezeknek a termékeknek, és e tekintetben pedig Oroszország az elérhető legnagyobb forrás.
Magyarul dízelhiány.
Dízelhiány kialakulhat, ami elsősorban Európát fenyegeti, Magyarország a MOL állásfoglalása alapján e tekintetben védettebb többi európai országnál, de alapvetően fennállhatnak problémák az idei évben. Persze itt gondolhatunk olyan alternatív megoldásokra, mint az elektromos autók elterjedése, de azért ez még mindig nem olyan gyakori Európában. Talán Svédországban a legelőre mutatóbbak a számok, ahol az autó 2,5%-ára mondják azt, hogy azok tisztán elektromos meghajtásúak. Az összes többi európai országban ennél kisebb az aránya. A másik például a tömegközlekedés. Ahogy Magyarországon is láttuk, a kormány is igyekszik támogatni azt, hogy az emberek minél többet közlekedjenek tömegközlekedéssel, így a most bevezetett országos, illetve megyei bérletek akár segíthetik átterelni az embereket a közúti közlekedés től a tömegközlekedés irányába.
Akkor jól értem, hogy arra utalt, hogy még azért jó néhány év, mire megnyugodhat az energiapiac?
Igen, valószínűleg azért még nehéz éveink lesznek, illetve ez egy nagyobb ívű átállás, amihez mind a fogyasztóknak, mind pedig az európai országoknak hozzá kell szoknia.
És Szabolcs, mikorra dolgozhatja le akár a magyar gazdaság, akár a világgazdaság a háború miatti sokkot? Mindenképpen a háború lezárása kell a megnyugváshoz?
Még egyébként, ha a háború egy évét értékeljük, akkor azért el kell mondanunk, hogy vannak olyan piaci szereplők Európában, akik kvázi háborús gazdálkodást látnak, háborús gazdálkodást éreznek, mert kiesett a beszállítójuk, nem tudják pótolni, rendkívüli módon megdrágult a felhasznált energiájuk például, agrárszektorban vannak korábban soha nem látott anomáliák, úgyhogy ha tényleg valamelyik szereplőtől majd ezután is azt halljuk, hogy kvázi háborús gazdálkodás van az adott iparágban, akkor tényleg nem kell meglepődnünk, mert vannak olyan területei, részterületei a piacnak, ahol tényleg korábban soha nem látott anomáliák fordulnak elő. Azért, ahogy beléptünk 2023-ban, egyre több szakértő és tényleg hazai és külföldi szakértő is egyetértett abban, hogy a háború nem kerül majd azonnal lezárásra, sőt, hosszú évekig elhúzódó háborúról lehet szó. Na most én azt gondolom, hogy a piacok amennyire tudnak, mert egyébként a piacok alkalmazkodó képesek, megpróbálnak a megváltozott környezethez alkalmazkodni, és a külső és leginkább negatív hatások benne maradnak majd a rendszerben, viszont különböző iparágak, vállalkozások azért egyre inkább próbálják majd rugalmasan, amennyire lehet csak rugalmasan kezelni a külső piaci környezetet. És hát nyilván ebben a megváltozott helyzetben azok az országok, azok az iparpolitikák, azok a versenyképességi faktorok lesznek majd a legjobbak, legmeghatározóbbak, amelyek kellőképpen és rugalmasan tudnak reagálni a megváltozott helyzethez. És talán még egy fél mondat, ugye egyre többet olvasni arról is, hogy ha le is zárul a háború, akkor még egészen sok negatív külső gazdasági hatás lesz majd velünk. Nyilván anélkül, hogy mindet számba vennénk, idősödés, klímaváltozás, például az élelmiszerpiacok átalakulása. Én azt várom, vagy azt gondolom, hogy a háború véget érte után egy fontos, meghatározó külső hatás lassan megszűnhet, de marad még mellette olyan, amely majd tematizálni fogja a gazdaságpolitikai döntéshozatalt, például minden Európai Uniós tagországban.
Németh Viktóriát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét és Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.